keres jelenlévő és az ige hirdetés felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma a Jeremiás írásai könyvéből, a harmadik rész, 22. és 23. verséből olvassuk, felállva hallgassuk meg. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a te bűséged, eddig olvassuk a Szent Igét, tessék, egy foglalni. Kedves gyülekezet, Jeremiás síralmainak a könyve, ha lehet, még borulátóbb és nehezebb olvasmány, mint Jób könyve. Az emberi szenvedésről van benne szó, és szörnyűséges szenvedésekről, háború okozta nyomorúságról, és amikor ezt a kis iratot olvassuk, akkor mindig egy kicsit elgondolkodunk azon, amit a Röszkei plébános is nemrégiben papírra vetett. Nagyon jó szívvel olvastam az ő megrendült együttérző sorait, amivel egy kollégájának, egy másik lelkipásztornak, katolikus lelkipásztornak a soraira reflektált, és azt írta, hogy mindig elfeledkezünk arról, hogy milyen körülmények közül indulnak el a menekülő emberek. És ezt mi nem tudjuk elképzelni azután, hogy itt leszámítva 56-12 napját, nem tudjuk, hogy mit jelent a háború. Nem így van persze Európa egészét tekintve, hiszen a délszláv háború nagyon sok áldozatot követelt, és szörnyű dolgok történtek itt a szomszédban, de nekünk elképzelhetetlen, hogy mit jelent úgy élni, hogy állatlan bombáznak, az állítólag segíteni jövő nagyhatalomnak a gépei is, és nincs víz, nincs villany, nincs ennivaló, és ez a legkevesebb, a kórházat és bombatalálat érheti. Borzasztó körülmények ezek, és Jeremiás síralmai egy ilyen inváziónak a képeit írják le, és szörnyű dolgok fordulnak benne elő. Csak azért, mert az igéik visszautalnak majd ezekre a dolgokra, még olyan is előfordul, hogy irgalmas anyák kezei megfőzik saját gyermeküket, mert nincs mit enni. Ezt elképzelni nem tudjuk. Sajnos volt ilyen a történelemben máskor is, és a Biblia is említ ilyen történetet, amikor az iszonyatos ínségben anyák megfőzik a gyermekeiket. Nem is akarok erről többet beszélni, mert belegondolni is iszonyat. Van tehát az emberi szörnyűségnek és szenvedésnek olyan mélysége, ami tényleg csak a pokolhoz, a gyehenna tüzéhez lehet hasonlítani, és ennek a kis füzetecskének, kis traktátusnak a szerzője, fogadjuk el, hogy Jeremiás látott ilyen dolgokat, én vagyok az az ember, aki ilyen szörnyűségeket látott. Nagyon érdekes az Aligam Vel, így kezdődik, a Gábor név van ebben benne, és mindjárt, amikor elkezdtem ezt a kis szöveget a Héber Bibliában olvasgatni, akkor úgy megütött ez a dolog, és olyan személyessé lett. Én, Gábor, látom-e azt a nyomorúságot, ami a világban van, de a Gábor az férfit jelent, a Gábriel az Istennek a férfia. Látom-e azt a nyomorúságot, ami ebben a világban van, vagy mindenféle magyarázatot tudok előre azért, hogy ne kelljen állást foglalnom. És ne kelljen ütköznöm azokkal, akik meg nem akarják látni. Vajon van-e jogom és kötelességem, hogy fölnyissam a szemüket és beszéljek azokról a gyerekekről, akiket talán nem esznek meg, de elég, amit itt láttunk mi is Özkénél és Tompánál, hogy elveszítve a szüleiket, bolyonganak a világban, és várakoznak ők is szörnyűséges körülmények között, hogy tovább mehessenek, és valahogy legyen egy kis esélyük arra, hogy iskolába kerülnek, szakmájuk lesz, tanulhatnak, és boldogabb és veszélytelenebb jövő vár rájuk, mint amit eddig megéltek. Vagyok én az az ember? Kérdezem egy kicsit ilyen, hogy mondjam, zsidósan hídisesen. Vagyok én egy olyan ember, Iványi Gábor, aki ezt érzi, hajlandó látni, és hajlandó nem csak szörnyűködni ezen a dolgon, hanem megpróbálni valamit tenni. Lehet, hogy nem teljesen jól és ügyesen, de olyan sok ügyes ember nem csinál semmit közben, és hallja, hogy a gonoszság, az erőszak, a szörnyűség uralkodik ezen a világon, de nem akarok itt megállni ennél a gondolatnál, ma is csak három dologgal akarom terhelni a testvéreket, és nem is a szörnyűségről akarok beszélni, hanem arról a nagyon-nagyon fontos, érdekes dologról, hogy ez szörnyűségek között nem csak a rászorulók elől csukjuk be a szemünket, hanem megvakulunk az Úr látása tekintetében is. Valahogy ebbe a szörnyű szövegbe ágyazódik bele ez a két mondat, amiben három dolgot is látunk Istenből, az Úr kegyelmessége, az, hogy még nincsen végünk, nem fogyatkozik el az ő irgalmassága, és minden reggel megmegújul a te hűséged. Ott a háborúban minden reggel azzal kezdik a napot, hogy milyen veszteség lesz, vajon megérem-e az estét, de a próbatételeink és nehézségeink között eszünkbe jut el néha, hogy Isten kegyelme is megújul. És hogy ne szaporítsam fölöslegesen a szót, mindjárt álljunk meg az első fél mondatunknál, az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk. A kegyelmesség szónál is időztem egy kicsit, ebből van a haszid kifejezés is, és talán nem távolodunk el az üzenettől nagyon. Ha azt mondjuk, hogy az Istennek a haszidizmusa az, ami a haszidokra is jellemző, a leginkább jellemző dolog az, hogy hajlandó lemondani a saját jogairól és előjogairól is, annak érdekében, hogy valamilyen megegyezés szülessék, az élet folytatható legyen. Nagyon nagy dolog ez. Nagyon nehezen jutunk el oda, hogy beismerjük a tévedéseinket. Oda pedig még kevésbé, hogy nekünk van igazunk, de padhelyzet van. Amikor Jézus azt mondja, hogy ha viszed az áldozatodat az oltárra, és eszedbe jut, hogy valakinek panasza van ellened, akkor menj el és békülj meg vele. Kezdeményezze a békülést. Ez egy haszidra jellemző dolog lenne. Lehet, hogy nekem van igazam, de a helyzet van. Hogyan tudnám kezdeményezni azt, hogy feloldódjék a feszültség, és akkor most vissza Istenhez. Isten kezdeményez. Mikor még bűnösök voltunk, a Krisztus értünk meghalt, mondja az apostoli szöveg, előmbe jön az én Istenem, mondja a Biblia első kötete, talán, és mi pedig a tékozló fiú történetében is olyan zavart megrendüléssel konstatáljuk, hogy Isten tényleg nem haragtartó, és kezdeményezi velünk a békességet, mert a célja nem az, hogy az általa teremtett világot megsemmisítse benne az emberrel. Ott van ugyanaz a szörnyű történet az özönvízről, de a végén Isten esküjéről a szivárvány körül, hogy nem tesz többet ilyet. Nincs értelme ennek a végtelen és végső haragnak. Az Úr azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson, és ilyen haszig módon közeledik ehhez az ő kegyelmességével. De nem csak Istennek a kegyelmességéről gondolkoztam, hanem arról is, hogy mit is jelent, hogy nincsen végünk. Az Úr kegyelme biztosítja azt, hogy ne legyen végünk. És a lehetséges végek közül hármat próbáltam szemügyre venni. Az első dolog, hogy ugye a mindennapi küzdelmeinkben, amikor erősebb ellenféllel találkozunk, akkor mi, ami ki is csúszik a szánkon, hogy most már vége. Vége minden. Itt a vég. És kiderül, hogy nem. Mert Isten kegyelmes. Körülbelül 1000 ember az, akinek minden hónapban fizetést kell adni nálunk a különböző intézményeinkben, és mindenki tudja, hogy most már 5.-6. éve milyen küzdelmeket folytatunk, és minden hónapban új tapasztalat, hogy még mindig nincs vége. Bármit akar, ellenfél bárhogy húzza az időt, és tartja vissza az anyagiakat, próbál megtörni ezzel bennünket. Nincs vége. Miért? Mert a drága haszig örökkévaló nem engedi. Az ő kegyelmessége az, hogy nincsen vége. És úgy nagy általánossággal is ezt mondhatjuk, minden kétségbe esett embernek, aki nem adja fel, hogy nem úgy van az, hogy mindig az erőszakos, erős gonosz győz. Ja, van, aki nem is megy bele soha az ütközésben, úgy is minek. Van az a nagyon szép rész a Tanaknak a vége felé, az egyik kis profétánál, talán éppen Malakiásnál, hogy összegyűltek az Úrnak tisztelői, és tanakodtak. És az Úr pedig hallgatott és figyelt. És egy könyv iratott előtte azokról, akik nem adják fel. Akik nem mondják azt, hogy értelmetlen. Isten úgyis mindent eldöntött. Ha nyakunkra ültette ezeket az erőszakos hatalmasokat, akkor nem próbálkozunk, a felelősség a mindenhatóé. Ő pedig figyel és hallgat, és egy könyvbe jegyzik föl, de ezek ilyen emberi dolgok, de mi így tudjuk elképzelni, azok nevét, akik tetszenek Istennek, hogy nem adják fel, mert ez a földi élet, a világ mindenségnek ez a miniatűr pontja, valami különös kísérletnek a terepe és helye. És mi benne néha egy-egy történetben eljátszuk azt, hogy van értelme küzdeni. És nem igaz az, hogy mindig az erőszakos, gonosz hatalom nyer. Nem, de egyetlen generáció sem úszhatja meg. Szükség van az foglalásunkra. Szóval nem fogyatkozik el az Úrnak a kegyelmessége, az ő kegyelme az, hogy nincs végünk az ilyen küzdelmekben sem. Aztán a másik, ami eszembe jutott, igen, hálát adunk minden nap azért, hogy még élünk. Fáj a lábunk, kezünk, romlik a szemünk. Klárikával beszélgettünk itt, hogy jó és rossz is az embernek az egészségi állapota is. Hát a mozgásszervek azok jeleznek, lassabban megy már, hogy megközelíteni valamit, és a távolságok is megváltoznak, egy ilyen kedves Kányádi versben van, hogy karnyújtásnyira szűkül a világ, igazán megváltozik minden. De az Úr kegyelmessége az, hogy még nincs végünk, még van terve velünk, még nem fejeztük be a történetet. Emlékszünk Illésre, aki életének egy nagyon nehéz pillanatában leül egy fa alá, és azért imádkozik, hogy hadd halljon meg. Az öngyilkosságnak egy sajátos formája. Ez Istennek könyörög, élet és halál urának, hogy vegye el az életét. És az Úr nagyon kedvesen és nagyon praktikusan fölkölteti egy angyallal, aki hoz neki egy kis cipót, meg vizet, és azt mondja, hogy fel, nincs itt még ennek az ideje. Tessék, ezt elfogyasztani, egy erőt felett való utat lesz, 40 nap még, menj el, mert ki lesz az utódra, de erről nem gondoskodtál. Vannak folyamatban lévő dolgok, amikről beszéltél, prédikáltál, és most csak kiugranál ebből a történetből, tessék befejezni, lezárni ezeket a dolgokat. És ugyan nem súgja meg neki, hogy jön az a tüzes szekér majd néhány hét múlva, hogy ez mikor következik be, mikor jönnek Istennek angyalai, hogy elvigyenek bennünket az Úrhoz. Ezt nem tudjuk. De hát talán még vannak befejezetlen dolgok. És még az is lehet, hogy a környezetünk még nem készült fel arra, hogy bennünket elengedjen. És ha nem csak önmagunkra gondolunk, hanem erre is, hogy a mi jelenlétünk ebben a világban nagyon sok szempontból fontos, akkor megköszönhetjük az Úrnak, hogy az ő kegyelmessége, hogy ez a nap elkezdődhetett, itt lehetünk még, ott vagyunk szeretteink között. Igen, az ő kegyelmessége őriz nap mint nap bennünket. És harmadszor mit jelent az, hogy az Úr kegyelmessége, hogy nincsen végünk? Hát a végső végre is gondoltam. Ki vagyok én? Ani Gábor, én vagyok Gábor, én vagyok az a férfi, aki sok nyomorúságot látott, de hát nem erről szól csak az én életem. Ki vagyok én? Por és hamu? Az örökkévaló szellemhez viszonyítva, milyen mulató, milyen semmiség. És ha egyetlen sötétlő ponttá összenyom, hogy megint csak Kányádit idézhetem, mit szólhatok akkor, ha elfújnak az ő felei, mint egy porszemet, nem mondhatok semmit. De az igazgondó Istennek van üzenete a végső történetről is, és ő örök életet ígér. Jézus azt mondja, hogy ha nem lenne, azt is megmondtam volna. Miért hitegetnélek benneteket? És igen, összefüggésben van ez azzal, hogy van-e Isten, igen, szerintünk van, őróla beszélgetünk most, és ha van, akkor nem lehet csak örökkévaló, és ha örökkévaló minden tulajdonsága az ő szeretete, és örökkévaló, és az ő szeretetéből nem hiányozhat az irántunk való örökkévaló szeretet, ezt maga Jeremiás fogalmazza, mert másút örökkévaló szeretettel szerettelek, azért öleltelek magamhoz szűségesen, milyen szép gondolatok ezek, de örökkévaló szeretettel nem a ulandó porszemet és annak emlékét öleli magához az Úr, hanem bennünket, magunkat. Mi is olyan nehezen mondunk le egy kedvenc házi állatról is, hozzátartozóinkról nem is beszélve. Miért képzeljük, hogy az Úrnak ez semmi, ez a porszem? jobban és tökéletesebben örökkévaló szeretettel szeret. És az ő kegyelmessége, hogy a mi jövőnk, a végső cél, nem a megsemmisülésnek a békessége, álbékessége, hanem az örökké valóság békessége és áldása, az úr kegyelmessége, hogy nincsen végünk. És ebben a kegyelemben új sok mindent mondhatnánk el, arról a megtestesült szeretetről, amit az evangéliumok tárnak elénk a mi úrunk Jézus történeteiben. Erről szólnak bűnünk bocsánatáról és az örök életről. Azt mondtam az előbb, hogy mi ebben a kis szakaszban Istenről gondolkodunk most. Egyszer említettem már itt, hogy kezdő bibliaolvasó embereknek szoktuk különösen is mondani, hogy három dologra mindenképpen figyelnek, amikor az üzenetet keresik. Az egyik, hogy mit mond Istenről a Biblia. Mert nincs más könyv igazán, ami ilyen sokat elmond a megfoghatatlanról. Nincs más szakkönyvünk, kalauzunk. A Biblia az. Tehát ezért is olvassuk. Mit mond Istenről? Másodszor mit mond rólunk, és harmadszor mit mond feladatainkról, életünk értelméről. Ez a három dolog mindenképpen kiderülhet az igéből. És most az elsővel foglalkozunk alapvetően. Istenről lehetnek tapasztalataink, de az értelmes ember végére akar járni a dolognak. Mondjuk például megtapasztalható a napfénynek az áldása. És hogy az jó, ezt egy gyík is tudja, és egy napraforgó is tudja, és az ember is tudja. Kedves Zsuzsa, mama milyen szépen lebarnult, és ő tudja, hogy a napra kell ezért menni. De mi emberek nem csupán azt tudjuk, érezzük, amit egy gyík is, vagy egy napraforgó tud, hanem elkezdjük tanulmányozni a napnak a működését. Mert ebből például az is kiderülhet, hogy mennyi időt szabad sütkérezni egy embernek a napon, hogy egy jég mennyit sütkérezik, ezt ő tudja ösztönösen, bele van valahogy kódolva az ő működésébe. De emberi dolog, hogy mi tudjuk, hogy vajon heliocentrikus-e a világ, vagy geocentrikus, ezek nem lényegtelen dolgok, és nem egyszerűen a kíváncsiságunkat akarni kielégíteni. Hány nap van, és így tovább. És a napnak hány fokos a magja, és hol jön fel, olyan természetes, hogy minden nap valahogy följön, akkor is, ha nem látjuk, mert eltakarják a felhőt, annyi üzenet van ebben. Szóval van egy tapasztalatunk, és van egy megszerezhető ismeret, mi pedig véges emberek valamennyit ebből megszerzünk. Aztán jönnek új generációk, akik esetleg többet tudnak meg, de ugyanígy Istenről szerezhető ismeret az ő szent igényéből, és most Jeremiás síralmaiban a gyönyörűséges az, hogy szinte ég és a föld elmúlnak, rettenetes dolgok történnek Jeruzsálemben és környékén abban az időben, amikor a proféta ezt a kis traktátust megírja, de nem szeretné, ha elfelejtenénk, hogy Istennek a kegyelmessége is megújul minden nap. Jó, ami kötözködő természetünk rögtön megkérdező, és mi van azokkal, akiknek elmúlt ma reggel az életük. Egyszer sok évvel ezelőtt Donát Ferenc orvos barátommal, az általunk is ismert Lászlónak az öccsével kint voltunk még talán 92-3 körül eszéken, amikor minden nap háború volt, és olyan furcsa élmény volt egy európai városban a homokzsákokkal körülvett épületek között mozogni, átélni régi riadot és egyebet. És azon a 10 ember halt meg, akik kimentek bámészkodni, amikor szórták a levegőből a repeszbombákat, és csak bámészkodtak. És 10 aznapot meghaltak, mondták a hírekben, ott akkor. Mi van azokkal, akik nem érik meg a napnak a végét, kérdezzük, mi kötözködve. Aztán csendben megalázódik a szívünk, és visszakanyarodunk, ha értelmesek vagyunk önmagunkhoz, meg a feladatainkhoz. Van-e nekem valami tenni valamit most az emberek között, ahol felelőssé vagyok téve? De Isten megtapasztalható, és Istenről lehet információkat gyűjteni. Igen, különös dolog ez, ahogy mi valamilyen nézetnek a birtokába kerülünk, és magunkévá tesszük. Ez az kell, hogy hallgassuk mások véleményét. A király bölcsessége és a tanácsosok sokasága által van, mondja az ige, igen, olvasgatunk társaságban, meghallgatjuk mások véleményét, és utána alakítjuk ki a magunkét. Többször mondtam ezen a helyen, hogy miért nem engedjük, hogy hasson ránk ez a propaganda, ami itt van. Csak ez annyira lejáratott szó, hogy nem szívesen nevezem is el Szent Igéjét propagandának. De ismeretanyag, imádságok vannak benne, és nagyon furcsa dolog, hozzáértő emberek, akik nem csak imádkoznak, mert én esetleg csak ösztönösen, mint ahogy a gyík, vagy általában a mezőkfűre imádkozom, de vannak, akik ezzel tudományosan foglalkoznak, olvastam én is ilyen műveket, ahol nagyon érdekesen taglalják, hogy a sokszor elmondott, kötött ima is úgy indítja be az embernek a saját gondolatait, és teszi járhatóvá azt a kis utat, pályát, ami embertől Istenig a gondolatok valahogy eljutnak. Ki kell próbálni, de hogy ez eljussunk ahhoz, hagyni kell, hogy hasson ránk a szöveg. Na de van nekünk még két fontos szavunk ebben a mai szakaszunkban. A második gondolatunk, hogy nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Először az elfogyatkozik. Szóval gondolkodjunk egy kicsit. Mi az, ami elfogy, ha már a napnál jártunk? Ez is foglalkoztat bennünket, hogy micsoda energia van benne, meddig tart ez? Egyszer majd kialszik az egész, talán. És mi lesz akkor? Nyilván az élet is befejeződik, de ezzel most nem érzgetjük magunkat, mert nem aktuális a dolog. Nem lehet onnan lelőni a napot. Nincs a Földön olyan hatalom, amelyik kisajátítja, annyi mindent elvesznek tőlük, elfogynak jogaink és lehetőségeink. De mondjuk például a napot, azt nem tudják elvenni. A vízzel próbálkoznak, és egyéb dolgokkal, igen, amik itt a Földön vannak. De azt nem lehet, hogy valaki azt mondja, hogy innentől kezdve fizetni kell azért, hogy feljöjjön a nap reggel, és aki nem fizet, annak nem jön fel. Vagy aki nem fizet, annak a gyümölcsei nem fognak beérni. Ez lehet, hogy más szeti lehet, és nem mi, de hogy be fog érni, az biztos. A napot nem lehet kisajátítani. Mi fogyatkozik el még? Talán az életünk is, igen. Nem fogyatkozik. Mi még? A türelmünk elfogyatkozik. Talán ismereteink, pénzünk, annyi mindenre ráhívik az, hogy elfogyatkozik. Elfogynak esetleg a barátok körülöttünk. Az élet hozza ezt magával, és ahogy telnek az évek, egyre kevésbé háborodunk fel ezzel. Egyre inkább megértjük, és megpróbálunk jól gazdálkodni azzal, ami van, mert minden elfogyatkozik. De van valami, ami nem fogyatkozik el? Igen, azt mondja Isten szent igéje, hogy van, ami soha nem fog el. Gyönyörű szép profétai gondolat, hogy elfogynak, elkopnak az örökkévaló hegyek, és elsüllyednek az örökkévaló halmok. Tegnap helycím voltunk, találkozott, hogy milyen gyönyörűek ezek a hegyek, és az jutott eszembe, hogy teremtés óta ott vannak a helyce környéki hegyek. Milyen érdekes. Nem volt a nevük még akkor, azok a nevek, amiket most az atlaszba beírnak róla, nem voltak ott, elteltek évezredek, mire valakinek eszébe jutott, hogy elnevezi valahogy ezeket a hegyeket. De ott voltak. És azt mondja az igen, hogy elkophatnak ezek is, és elsüllyedhetnek az örökkévaló. De Istennek az útjai, az ő hűsége nem fogy el. A teremtő Istennek a szeretete és hatalma egyáltalán a Korintusiakhoz első levél 13. részében az egyik szempont a szeretettel kapcsolatban, az igazi szeretettel kapcsolatban, hogy az soha el nem fogy. Az nem fogy el. Ha valami elfogy, amiről azt hittük, hogy szeretet, az nem az volt. A türelmünk, a hűségünk, a kitartásunk talán elfogy. De a szeretet nem fogy el. Mert az valahogy egyenesen Istenből táplálkozik, vagy tapasztalható meg, és ahogy ő nem múlik el, nincs kezdete és vége, úgy nem fogy el az ő szeretete sem, de azt mondja igény, hogy nagyon nem akarom így mondani azt, hogy ami nem fogy el, az ez ő irgalmassága. Mit kezdjünk ezzel a szóval? Annyira zavart, hogy ez így, hogy irgalmasság, egyrészt kicsit régies a szó, nem fogok tudni mit mondani, és ezért tovább olvastam a héber szöveget, hogy megnézzem, hogy milyen kifejezést használ, és nagyon jól tettem, hogy tovább olvastam, mert ez a kifejezés, ami itt szerepel, ez a bizonyos irgalmasság, amit inkább hatalmas bíráktól és hadvezérektől várnánk, ennek az egyik lehetséges fordítása az anyáskodás. Nem fogyik el Istennek az fogyik megint. Nem fogy el Istennek az anyáskodása. A gyengédsége. A jó szívűsége. És mindjárt eszembe jutott egy másik profétától, Ézsaiástól két fontos ige, amikor azt mondja, hogy vajon elfeledkezheti az anya a gyermekéről, hogy ne könyörül lenni, mélyen fiát. És ez lehet, hogy megtörténik. És az elején mondtam ezeket a szörnyű dolgokat, hogy van az emberi gonoszságnak olyan pokla, amiben még ez is előfordulhat. És azért van nagyon fontos helyen itt ez az irgalmasságnak fordított szó, mert a proféta így szemléltette a szörnyűséget, hogy az anyák kétségbe esett rettenetes életben maradási döntéseit is bemutatta. Én szeretem a Bibliában, nem takarja el a szörnyűségeket sem. Ilyenek vagyunk mi emberek. De Isten nem ilyen. Ha ezek el is feledkeznének anyák gyermekeikről, én te rólad el nem feledkezem. Ezt mondja az ige. Tehát nem fogyatkozik el Isten anyáskodó gyöngéd szeretete. Az anyák kicsit másak, mint az apák. Ma már tilos ugye a testi fenyítés, de az anyám elől meg lehetett lógni, az én édesanyám elől is. Néha fenyegetőzött a fakanállal, de nem értett minket általában. Édesapám elől nem lehetett meglógni. És az anyák nem is csinálnak olyan nagy ügyet. Az anyák elfogultan szeretnek. Az anyák kétségbe esetten, egészen biztosan önmaguknál is jobban, hiszen az egész gyermek kihordás, szülés, valami olyan heroikus és halált megvető dolog, hogy az anyai szeretethez és kapcsolatos semmi, csak Istennek ez a különleges igalmassága hasonlítható. Köszönjük, nem fogy el Istennek ez az anyáskodó gyöngéd jószínűsége, amire nem lehet rászolgálni, ami csak a kapcsolatból fakad. Mindig lehet erre számítani. Nem fogy el. És a harmadik dolog. De még itt följegyeztem ehhez az anyai szeretethez, mert még egy ígér van Ézsaiásban a 66. részben. Azt mondja, hogy ahogy az anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztalnak én titeket. Egy fiú férfi, akit az anya vigasztal. Milyen megrázó kénye. És Isten az anya vigasztaló szeretetében mutatkozik itt meg. De nézzük a harmadik szavunkat, mert egy harmadik kifejezést is találunk itt. Minden reggel megint újul az ő hűsége. Megint csak az eredeti szöveget kell segítségül hívnunk, és akkor meglepetten tapasztaljuk, hogy itt a megfelelő helyen az ámen szónak a betűi vannak, hangzói, de éberben nem véletlenül nincs olyan, hogy ugyanazok a hangzók és a dolog teljesen más. Ugyanabban a fogalomkörben maradunk, és az ámen nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy úgy van, bizony, helyesen egyetértek, hanem az ámen szónak van ilyen jelentése is, hogy hűség, valódiság. Jelenti a szó a nevelőt, a tajkát, a megbízhatóságot, meg a művészt is, a művésznek is. Ehhez kapcsolódnak a szabai. És azt is jelent, hogy ölbe vesz. Éppen az idézett Ézsaiás könyvének a 60. részében, amikor az üdvkorszakot előrevetíti a proféta, és azt mondja, hogy a leányaitokat ölben hozzák el, ez a kifejezés van ott. Tehát minden reggel ölbe vesz az Úr, ha nem bírod. Én hordoztam, mondja a pusztai vándorlásra visszatekintve az Úr, szárnyain hordoz. Ez ugyanazt jelenti. Ölbe vesz. Nem botladoztam. Ha ment az út, ha célba értem, az azért van, mert ő ölbe vett engem. Amen, úgy van, ölbe vett az Úr, és hordozott, mert ő hűséges, mert az ő szerete te valóságos, mert ő ámenné lett, mondja a Korintusi második levél első része 20. versében az apostol, és így értjük meg, mert ugye ő tudott éberül sokkal jobban, mint mi. Tudtaság is így felvetni a dolgot, és a hallgatói is talán igen. És amikor azt mondta, hogy nekünk ámenné lett, akkor szerintem értették, hogy az Úr hordoz bennünket. Gondoljunk a kisgyermekeinkre, hogy Ugye van, amikor a gyereknek szaladgálni van kedve, és nem pusztán azért, mert eközben néha elfárad, hanem a szeretet melege miatt is vágyik rá, hogy övevegyék, és hordozzák egy kicsit. Aztán ez elmarad, én magamra nézem, már nem tudom elképzelni ezt a dolgot. Felnőtt ember ezt máshogy élni meg, de az Úr a végtelen, hatalmas voltában ezt üzeni ma nekünk, hogy ahogy a pásztor után megy, a századik báránynak felveszi, hazaviszi. Van ebben a képben valami, semmivel nem helyettesíthető, a régi ókori demagógok szerették magukat ábrázoltatni nyakukban a bárányjal, egy jó pásztor. Tehát ezt mindenki értette. Minden reggel, ha kell, a nyakába vesz. Kézen hordoz, fölbe vesz. Ma, ami örökkévaló Istenünkről beszélgettünk, a próbatételek és szörnyűségek sötét háttere előtt. És arra jutottunk, hogy az ő kegyelmessége, az ő haszidikus kegyelmessége az, hogy nincs végünk, sem mostani ügyeinkben, sem futó életünkben, sem örök életünk ügyében. Ezért bizalommal tekintünk rá. Aztán minden reggel megújul az ő gyöngén anyáskodó szeretete, és végül illetve nem fogyatkozik rá az ő anyáskodó szeretete, és minden reggel